Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók! Folytatom átbeszélésemet Jófi Hamirról. Nem kutató vagy történész vagyok, hanem csak azt mondom el, amit mások róla megírtak és elmondtak. Ma inkább egy jellemzést szeretnék róla adni az utolsó évéről. Ki, amiért püspök még Budapesten az iroda embere volt. Veszprémben meg a gyakorlatban és a gazdaságban kellett egész nap talentumát gyarapítani. A püspöki állás nem olyan hivatal, amire egy életen át előtte fel lehetne készülni. És a püspök élete olyan magasan van, hogy ehhez okvetlenül hozzátartozik a magányosság is. Ha Tóth Tiamér püspök sok ember között is megfordult, igazából mégis egyedülálló és magányos maradt. A nagy emberek mindig egyedül vannak, mert nincsenek mások, akik hozzájuk hasonlók lennének. A veszprémi várban minden a múltról beszél. Az este csendjében, mintha az idő is megállna, és csak a székes egyház harangja kondítottál a sötétben az idő múlását. Tiamér előtt esti sétáiba felevelenedett a múlt. A történelmi emlék Gizella királyné kápolnája, a megújult Szent Mihály székes egyház, a püspöki palota pompája, a régi kanonoki házak, és a Szent Háromság szobor barokk szentjei, az újjáélet katolicizmus hitvallását hirdeti mindezt, hogy ez a föld Mária országa. A püspök érezte, hogy ezekből az emlékekből ismét életet kell elővarázsolni. Vágyai a jövőbe szálltak. Veszprém reneszánca foglalkoztatta állandóan. A város lelkét szerette volna lángra lobbantani azzal a tűzzel, amely az ő lelkét is égette belülről. Friss lelket akart idehozni, hogy Veszprém legyen megint a magyar kultúra terjesztője, ez a terv lelkesítette. Amint egyedül sétált a csendes kanonokok során, észrevette a lelkére ráboruló magányt. Azelőtt is magányos ember volt, és minél magasabbra emelkedett élete pályáján, annál inkább ez az egyedül lévő emberek útja, amin járt. Most igazán érezte, hogy egyedül van. Visszagondolt Pestre, ahol az egyetemi templom a kavargó város közepén áll, az emberek ki se térhetnek mellette. Itt pedig oly magasan van minden, messze az emberektől. A szentbeszédek alatt zsupolt templom, a gyóntatószék és városszoba előtt hosszú sorokban várakozó emberek képei és emlékei kísértették a veszprémi vár csendes estéjén. Lelke magányában mégsem tapadt a múlthoz és annak emlékeihez, hanem a jövőbe szálltak gondolatai. Jövendő alkotások terveit készítette, hisz itt annyi minden várt rá. Ott volt a birtok, a nagy javadalom, melynek gondja naponként foglalkoztatta. Eszébe jutott, hogy első nagy munkáját a bécsi egyetemen benyújtott doktori értekezését éppen az egyházi vagyon védelmében írta. Az idők távolában elmosódtak előtte a jogi és történelmi érvek, személyek és dátumok. Most, mikor az egyik legnagyobb egyházi javadalom birtokosa lett, egykori munkájának befejező lapjaira írt tért és foglalkoztatta, mely azóta égetően időszerűvé vált, vajon az egyházi vagyon gyümölcsöztetése napjainkban mindenben korszerű-e, a javadalmak felhasználása mindenben a kánonjog előírásainak megfelelő módon történik-e. Itt-ott komoly egyházi férfi a kajkán is elhangzik a figyelmeztetés, hogy a sok javadalomban a felelősség tudatának fogyatékosa is látható néha. Szükséges lenne a jövedelem fölöslegének korszerű egyházi célokra fordítása. A javadalmakat a múltban nem egyszer naív, sőt az egyház törvényével ellenkező módon használták. Ezek a hibák eszközül szolgáltak a szekularizációs agitátorok kezében. Az egyházi vagyon céljáról alkotott felfogását híven hangoztatta uradalmi tisztviselő és alkalmazottai előtt, hogy ez a nagy vagyon nem az övé, hanem az egyházé, és azért bennük nem alkalmazottakat lát, hanem munkatársakat az egyházban. Az első szociális intézkedés az volt, hogy nevelési járulékot juttatott nekik. Az egész püspökség, plébániák, iskolák minden gondja lelkére nehezedett. Amint testi sétája a régi szeminárium mellett vezetett el, látja a régit és készáll határozása, hogy új szemináriumot épített a kispapoknak. Nem a hegyen, hanem lent a városban, az emberek között. Hogy templomával ez is központja legyen a hívák lélek járásának. Mióta ez a terv felmerült benne, a szeminárium lett célkitűzéseinek központja. De mivel a réginek nem volt saját jövedelmi alapja, a püspöki javadalomból, az övéből iratott át egy birtokrészt a szemináriumra. Az újért pedig hajlandó volt minden szabad jövedelmét lekötni, mert az egyházi vagyon felhasználásában nem ismert jobb célt, mint a papság nevelését. A tervek előkészítéséről már voltak elképzelései. Úgy érezte, hogy ez lesz a legnagyobb alkotása, nevelő munkájának a koronája, és az új szeminárium folyosóján egyik bemélyedésben lévő Mária szobor alap fog örökre megpihenni. Tervek és vágyak a múlt alkotásait folytatni és a jövőt építeni. Megállt az éj sötétjében a sétálóra meredő Szent István király és Gizella királyné szobra mellett, mint sötét tenger terült el lábai előtt a tájék. A veszprémi házak világító ablakai, mint őrfüzek pislogtak feléje. Mikor elfogta lelkét az egyedüllét és a magány, ekkor ezek a fények hozták neki a lelkek üzenetét, hogy nincs egyedül. Világító fény a tűzben elégő tömnyén volt eddig élete. Most világossága tárasztó követként akar bejárni minden várost és falut, megállni minden kis tanyán és benézni minden iskolába. Hogy egy fokkal fényesebbek legyenek a tiszta gyermekszemek, legyen a tisztaságos sugárzó ifjú homlok és acélos akarat, hogy több legyen a szenvedésben Istenhez felnéző arc és törhetetlen férfi gerinc, hogy tisztább legyen az édesanyai szeretetnek a családi otthonok tűzhelyének lángja. Ezt a feladatot látta meg apostoli lelke, ez volt a vágya és kívánsága, hogy Isten oltárán tűzben elégő tömjén legyen a lelkekért. Ezért a csendes estén a püspök lelkének üzenete a sötétben pislákoló mécseseknek az volt, az Isten küld testvéreim ti néktek, hogy sugarai eleven tűz és sugározzam csendben szárt teszét. Szeptembertől minden huszadikán 6 órakor az egyetemi templomban mondott szentbeszédet. Nem elégedett meg azzal, hogy a veszprémi székesegyházból hetenként 2-szer közvetítették tanítását, melyet most már itt tartott vasárnap a templomban. Személyesen is akarta régi híveit tovább vezetni. Ezeknek a budapesti látogatásoknak estéjén órák hosszat gyóntatott. Másnap reggel pedig folytatnia kellett a szentmise után a délelőtti órákig a gyóntatást. Sokat kívánt azoktól, akiket vezetett. Mikor keveselték a havonta egyszerű beszélgetést, bizalmat öntve felelte, na már olyan erősek, hogy a maguk lábán is megállnak. A legtöbbet volt kispapjai kapták, hiszen a központiba szállt meg, ilyenkor és a vendégszoba kilincse most is kézről kézre járt. Egyházmegyéjének kispapjai különösen gondja volt őrájuk. Egy alkalommal sem mulasztotta el távozásakor lelkükre kötni, fiam, készülj, már jó papokra van szükségem. Volt, aki rokonsága körében történt hirtelen gyászesetről számolt be. A nagyvilágban kis hittel élő rokona csaknem teljesen összetört. Látott fiam, mondta szomorúan a püspök, ő emberre épített. Attól kezdve azonban, hogy az illetőnek kezébe került a Hiszem az örök élet című kötet, megvigasztalódott és megerősödött hitében. Egy másik látogatójának mondta, nem jó a lelkéletben sem az elégedetlenség önmagunkkal, a keserűség, de viszont sohasem szabad végleg megelégedve lenni. Egy ifjú a dogmatikáról beszélt, mennyi lelki békét és tiszta örömöt jelent, ha a hittitkok szépségében kirajzolódik Isten arca. Igen, a dogmatika szép, válaszolta, ez világítson lelkéletünk útján, dogmatikához az aszkézis is kell. Rott püspöknek elhunytával az egész egyházmegye gondja ki, amiért püspök vállára nehezedik. Ő a lázas munkába már eddig is mindenét odaadta, de most a váratlan új feladatokat is tökéletesen akarja elvégezni, hiszen elsősorban neki kell hűnek lenni a jelszóhoz, amit kispapjainak adott, dolgozni kell az összeroppanásig. Március 6-án helyezte körök nyugodalomra elődjének hangai. Hideg szálas időben kísérték a koporsót a székesegyháztól a távoli, akkor még Boldog Margit templomába. A szertartás végzése közben kimelegedett, és így kellett majd egy órát a kemény márciusi időben gyalog a sírbolthoz mennie. Ott újra szertartás, majd látogatások fogadása. Sokan mondták, hogy ez a kegyelet és tiszteletadás számára útkészítés volt az örök hazába. Márciusban háromnapos lelki gyakorlatot tart Budapesten az egyetemi ifjúságnak. Ezért a 20. szentbeszéde elmarad. 16-án télben érkezik. Előjárói asztalánál éppen az aznapi három első éves szónok is vendégként jelen van. Az egyik még sohasem látta a püspököt, és így írta le az első találkozást. Már a Narancsnál tartottunk, amikor nyílott az ajtó, és belépett Tóth Tihamir. Belépett, és valóságban láttam azt, akit eddig csak elképzeltem, amikor a rádió mellett ültem. Most egymás szemében nézhettünk. Nyújtotta a püspöki jobbját, és én a Narancstól még egy kicsit ragadós kezem megtörlése után megcsokoltam a gyűrűt. Azután kezébe tartotta a kezemet, és mélyen a szememben nézett. Megkérdezte, hogy hívnak, melyik egyházmegyéből vagyok. Majd a többiekhez is szólt pár szót, és leült. Ebéd közben mindenről esett szó, politikáról, a fiatal püspök új terveiről. Én azonban már semmire sem emlékszem, csak arra a két mélytűzű szempárra, amint a kezemben nyugodott. Kezem a kezében nyugodott. Mikor kijöttünk az ebédlőből, egy kicsit magamra eszméltem, azt éreztem, hogy láttam a férfit, a papot, és csak azt suttogtam az örök főpap felé, én is szeretnék ilyen pap lenni, így akarok én is. Az első lelki gyakorlatos szembeszéd után fáradtan mondta a sekrestyébe, Ferenc, nem jól érzem magamat. Kegyelmes uram, majd elmondja a másik két beszédet máskor. Szombaton este, mondja a sekrestyés, és a szószékről jövet olyan fáradtnak láttam a tekintetét, mint még soha. Beült a gyomtató székbe. Arra kért, hogy látom, hogy későre jár az idő, térje meg a híveket, jöjjenek másnap. 9 óra után szóltam is a híveknek. Egy páran elmentek, de még maradtak annyian, hogy bizony 10:45 lett, mire végeztünk, és a püspök atyánkat felkísérhettem lakosztályára. Elmondta, hogy lelki gyakorlata után rögtön lefekszik és kipiáni magát. Megcsókoltam kezét életében utoljára. Ki gondolta volna, hogy ilyen hamar búcsúzunk körökre, és hogy ezek a szavak lesznek hozzám a legutolsó. Isten megáldja Ferenc.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.